El tudja mondani valaki azt a képet, amiről két hete másodszor prédikáltam? Ki az, aki el tudja mondani? Vitorlás, ha jó. Csak ijesztegetésnek szántam, hogyha nem tudnátok, akkor még egyszer elmondom, de azért nem. De azért is hoztam ezt újra elő, mert ebben az évben ugye sokszor, köszönöm, majd csak a ebben az évben mindig a reformáció 500. évfordulója azért elő fog jönni, és ugye annak kapcsán volt ez a kép is, hogy hogyan lehet az egyház erős, hogyan lehetünk mi erősek, hogyan lehetünk Istennek a dicsőségére. És hónapról hónapra mindig egy-egy témát veszünk, ami úgy nézünk meg, hogy hogyan tudunk benne mi megújulni. Az előző hónapnak a témája az imádság volt, és most ebben az új hónapban elkezdünk egy újat az igeolvasást, de ugye ez nem úgy működik, hogy tartunk belőle mondjuk egy prédikációt, és akkor megújultunk benne, hanem ez igazából rajtunk áll. És amik korábban voltak, azok újra és újra elő fognak jönni. Ez annyira elő fog jönni, hogy ma szeretnék az imádságról prédikálni Isten igéjéből, hogy hogyan is imádkozunk. Nem tudom, mi az, ami jobban érdekel benneteket, hogy hogyan imádkozzunk, vagy pedig az, hogy milyen különleges következménye van az imádságainknak. A gusztit a következmény érdekli inkább. Hát én, hogyha most magamból indulnék ki, engem azért általában jobban izgat mindig az, hogy na mi lesz belőle, tehát egyetértek Gusztival, már ilyen értelme, de az is igaz, amit Rudi mondott, hogy viszont nagyon fontos, hogy ugye hogyan tegyük, és hogyha sokszor mi úgy vagyunk vele, hogy nagy eredményeket várunk életünk sok-sok területén, és viszont tenni érte kevesebbet teszünk, vagy az nehezebb, az fárasztóbb. Hát a mai napom szeretnék Dániel példájából kiindulva 7 dolgot mondani, hogy ő hogyan szokott imádkozni, mi jellemző arra, ahogy ő imádkozik, viszont 7 olyan dolgot is szeretnék mondani, ami az ő imádságának a következménye, tehát mind a kettőről szó lesz. Dániel egy elég komoly emberke volt, nem egy kis pályás valaki volt, de azért az élete az nem volt olyan könnyű. Ő akkor született, amikor még Júda királysága fönt volt, és Jósiás volt a király. Jósiás egy nagyon-nagyon jó király volt, és akkor élt Dániel, amikor Jeremiás próféta is működött és mondta a proféciáit. Tehát tulajdonképpen az ő gyerekkora, a fiatal kora az úgy zajlott, hogy nagyon jó példák voltak előtte, de aztán 605-ben, tehát Krisztus előtt 605-ben, 10 éves korába elvitték fogságba. Akkor szűnt meg tulajdonképpen a királyság, ennek a Dávid királyságának itt a földi folyamatossága, és hát gondoljatok csak bele, hogy 10 éves korba megragadnak benneteket, és elvisznek egy idegen kultúrába, idegen világba, és a Babilóniába került Dániel, és ott kezdte el élni az ő életét. A könyvének az első 6 fejezete, vagy része, az leírja a történetet, és hogyha valaki kíváncsi erre, akkor javaslom is elolvasni. Nem egy hosszú prófétai könyv, 12 részből áll, de nagyon izgalmas. A második 6 az pedig a proféciáit tartalmazza. A mai napon 3 rövidebb részt szeretnék kivenni az ő életéből, annak kapcsán, hogy ő hogyan is imádkozott. Ekkor már, amikor be fogunk kapcsolódni a történetbe, egy birodalmi váltás is történt, ugyanis először ő az új-babilóniai birodalomba került, és ott élt, és ott jutott előre. De aztán egy másik birodalom, a Méd-Perzsa birodalom elfoglalta, elsöpörte ezt az új babiloniai birodalmat, és ő, neki az élete ott folytatódik. És amikor ezen gondolkoztam, akkor ugye az jutott eszembe, hogy milyen érdekes ez a dolog, mert ez egy kicsit hasonló a mi világunkhoz is. Főleg akik mondjuk nem tizenévesek most, azok mi azért átéltünk egy másik birodalmat is, amiben éltünk, és most pedig van megint egy birodalom, és ki tudja, hogyha most egy picit így a jövőben nézünk, hogy mondjuk 20 év múlva milyen birodalomba fogunk élni. Vannak ezek a történetek egy bácsiról, aki élt már Ukrajnába, Oroszországba, Szovjetunióba, Csehszlovákiába, Szlovákiába, de ki sem mozdult a faluból egyébként, csak ugye mindig változtak a dolgok. És hogy a mi életünk is egy kicsit ilyen, és néha azt veszük észre, hogy ez azért rémiszt bennünket, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én úgy szeretem a megszokott dolgokat, én úgy jól érzem itt magam ebben a magyar kultúrába, minden szépségével és csúnyaságával, de úgy nem nagyon vágyom arra, hogy valami nagy birodalom most elmosson mindent, és valami egészen más legyen. És Dániel könyve mégis arról beszél hozzánk, hogy Dániel is tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor három birodalomba élt. Mert élt Júdában, ami az ő saját népe volt, és ott volt gyermek. Aztán őt mondjuk elhurcolták, de élt az új babilóniai birodalomba, és aztán meg élt a Méd-Perzsa birodalomba. És amikor meg Dánielnek az életét nézzük, akkor valahogy nem az jön le nekünk, hogy hú, hát valami rettenetes élete volt, és hogy mi történt vele, hanem hogy ő viszont az Istennel való kapcsolatában, az Úrral való létében, minthogyha semmi nem változott volna, és én nekem egy olyan érzésem van Dániel könyvvel kapcsolatban, hogy Dániel egy ilyen nyugis életet élt, és minden rendben volt, hogyha egy kicsit távolról nézek rá. És az az üzenete ennek számunkra szerintem, hogy nekünk nem az a fő célunk, hogy egy-egy birodalmat, kultúrát föntartsunk, vagy abba beleéljük magunkat, hanem nekünk az az életünk, hogy az Isten országában legyünk, és hogyha az Isten országában vagyunk, és az Istennel jó kapcsolatunk van, akkor tulajdonképpen bármilyen szelek fújnak, hasznosak lehetünk még ebben a világban is, de mindenképpen Isten dicsőségére lehet az életünk. Hát szeretném most akkor olvasni Dániel könyvéből, a hatodik részből fogom olvasni, hosszabb részeket fog felolvasni, most nem kérem, hogy álljunk föl, mert majd többször olvasunk Isten igéjéből. A Méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Ez a Dárius, ez már ugye akkor a Méd-Perzsa birodalomhoz tartozik, tehát ez már egy újabb birodalomváltás kezdetén vagyunk. Az egész országban voltak ilyenek, már ilyen bölcs emberek. Ezek fölé pedig három fő kormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a fő kormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A fő kormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására, az ország ügyeinek intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Hát eszembe jutott erről ezt karaktergyilkosság, amit ma is művelnek, tehát még semmi nem változott. Azóta most is így van, valaki ugye, pozíció, vagy kicsit magasabb pozíció, kerül rögtön az ellenfél, neki lát, és lehetőleg mindent megtalál, hogy hogyan lehet neki csinálni. Ugyanezt történt itt is. Csak Dánielnél volt egy probléma, hogy ő feszhetetlen volt. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király, örökké élj. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok termébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. És itt következik az az igevers, ami az elmúlt hónapnak volt az igéje. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdenálva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Hát itt találunk néhány információt, amiről már volt szó, de szeretném, hogyha milyen belénk rögzülne, hogy hogyan is imádkozott Dániel. Először is azt látjuk, hogy az van itt írva, hogy úgy imádkozott, ahogy azelőtt is szokta, és ugye naponta háromszor. Nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a, hogy mi ez a könyv? Hát igen, egy naptár tulajdonképpen. Hát én enélkül nem tudok létezni. Persze tudom, hogy a fiataloknak, mert ez már benne van a okos telefonban, nekem valahogy még ilyen régi módon vagy jobban szeretném így beleírni. És például, nem tudom, itt van-e Zoli, Nardai Zoli, ott van, éppen mondta nekem, hogy kedden szeretne velem találkozni, és hát nekem be kell írni ide a naptárba ezt a dolgot. Nem tudom, hogy Zoli, te megsértődsz, hogyha beírom a naptárba ezt a találkozó pontot. Mert hát sokkal jobb lenne, nem, hogyha annyira szeretnélek, hogy be se kéne írni a naptárba, mert hát szóltál, és akkor én már csak ebben égek, hogy a Zolival kedden tudunk találkozni. Megsértődhetnél ezen, nem? Hogy azért be kell írni a naptárba. Képzeljétek, a feleségem mit szól, ha beírom a naptárba, hogy este fogunk majd, itt tudom én, vacsorázni meg a gyerekekkel, hogy még azt is be kéne írni a naptárba. És sok mindent beírunk ide a naptárba, és nem sértődünk meg. Sőt, majdnem azt mondom, hogy nekem az már megtiszteltetés, hogyha valaki az én vele való találkozást beírja a naptárba. És sokszor valahogy nem tudom, az Istennel való kapcsolatunkban, nem tudom, hogy hány naptárban van beírva, hogy imádkozni fogok az Úrral, vagy ti hogyan szoktátok ezt gyakorolni. De azt gondolom, hogy valahogy ez a rendszeresség elsiklik az életünkbe. Persze mindenki ugye szeret imádkozni, meg tudjuk is, hogy ez fontos, meg stb. De én nem tudom, hogy ez hány embert érint, hogy bizony időnként azért elcsúsznak ezek a dolgok, elmaradnak. Este szerettünk volna, de már túl késő van, vagy reggel szerettünk volna, de elaludtunk, vagy nem tudom, vagy éppen közbe jött valami, vagy fölhívott a főnök, vagy nem tudom, és kimaradtak ezek a dolgok. Én azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy a rendszeresség az nem egy rossz dolog. És hogyha ilyen dolgokat rendszeressé teszünk, mert valahol talán azt mondjuk, hogy hát ez olyan milyen dolog, hogy kitalálok valami rendszert az imádságba, akkor az már olyan, hogy mondjam, nem is olyan élő, az már olyan fura, hogy hát még ezt is nekem rendszerbe kell tenni. De úgy látszik, hogy ez az ember, ez a Dániel, ez mégiscsak így csinálta. És erre szeretnének bátorítani benneteket, hogy legyen ilyen rendszer az életetekben. Ez nagyon segít egyébként, hogyha együtt imádkoztok. Például most a fiatal srácok imádkoznak hetente, én csak a Gergő fiamon látom ezt a folyamatot, és akkor telefonálnak, meg van az időpont, összejönnek, és bizony, ha nem lenne a többi, akkor szerintem sokkal könnyebben el tudna ez maradni. Tehát az egyik dolog, amit ez nagyon egyszerű, és hát nem egy ilyen karizmatikus dolog, hogy rendszeresen, hogy legyen rendszeresség az imádba. De azt látjuk, hogy Dánielnél ez így volt. És majd látjátok, hogy hatalmas dolgok történtek egyébként az ő imádságára, tehát ez nem baj, hogyha valahogy ebbe a dologba beleviszel az életedben egy rendszert. A másik dolog, amit olvasunk, hogy ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, úgy gondolkoztam, hogy hát ugye tudta, hogy baj lehet ebből. Végül is, hát lehetett volna úgy is imádkozni, hogy a szobájában zárt ablakok mellett. Hát most Isten az úgy is meghallja az imát, nem? Hogyha benn vagy egy szobába, nem kell az kiülni az erkélyre, hogy kapcsolatban legyél vele. De ő mégis így szokta, így csinálta. Úgy az volt bennem, hogy Dániel nem titokba csinálta az ő Istennel való kapcsolatát. Persze, rögtön mondhatjuk, van egy másik ige, hogy Jézus mondja, hogy hát azért ne álljatok ki az út szélére, és akkor feltekeresztitek az imasapkát, és akkor imádkoztok, hogy mindenki lássa, hogy na most akkor ti imádkoztok. De itt nem erről van szó, itt inkább arról van szó, amikor titokba imádkozunk, vagy titokba csináljuk a dolgokat. Például ott vagyunk a menzán, és akkor ugye ebéd, baptisták vagyunk imádkozni, és akkor Uram, adjál az ő. És akkor így rendben van, senki nem tudta, azt hitte, hogy lejtettem a tollat, és azt kerestem, vagy nem tudom, és így megoldom ezt a dolgot. Mert hát olyan ciki végül is, most mit értitek ezt a dolgot. Nem tudom, hogy szoktatok-e ilyeneket csinálni, vagy hogyan oldjátok meg ezeket a dolgokat. De azt látszik Dánielnek a könyvében, hogy Dánielt ez az egész ez abszolút nem érdekelte. Ő, ahogy szokta, úgy imádkozott. Nyilván most nem arra akarok senkit bátorítani, hogy a munkahelyén, mit tudom én, a főnökkel tárgyal, és akkor közben ott, Uram, most küldjél erőt, meg nem tudom. Tehát nem így kell imádkozni. De hogy értitek azt a lelkületet, amikor szégyeljük, amikor azt mondjuk, hogy fú, ez most ciki, nem kéne ezt csinálni, hogy Dánielben nem volt ilyen. Ő teljesen nyíltan élte az életét, a hitéletét, és simán mondta valószínűleg az ABC-be a pénztárosnak, hogy áldja meg az Úr önt, meg stb., és nem szégyelte ő, hogy ő az Istenhez tartozik. Tehát az ő imádsága az nem titokban történt. És nagyon értitek, hogy miről beszélek, tehát nem arról, hogy nekünk mutogatni kell magunkat, hanem igenis az életünket láthatják az emberek, hogy mi az Urat szeretjük, és ő benne bízunk, és őt követjük. Most eszembe jutott Veronika, akkor mondtad is, hogy egyszer valami, hogy is volt az, hogy most ezt elárultam, mondtam, több lett talán a fizetésed, vagy valami volt, és akkor azt mondta a főnök, hogy ezt ugye neki köszönheted, és Veronika azt mondja, hogy hát ezt nem magának köszönhetem, vagy nem neked, hanem ezt az Úrnak köszönhetem. Aztán a főnök nézte, hogy hát ez meg micsoda, de hogy ez tetszik, ez jó volt, tehát igen, ezt meg lehet tenni, mert akkor ennek a főnöknek bejön, hogy hát ez a beosztott, ez azt gondolja, hogy én nem tudok neki keresztbe tenni, vagy mi van, hogy kicsoda, vagy miért gondolja ő ezt. Tehát Dániel nem titokba csinálta. Aztán még egy érdekes dolog van, szeretnék az Egy Királyok 8:46-49-ből csak egy rövidet olvasni. Ez Sámuelnek, vagy bocsánat, nem Salamonnak a templom szentelő imádsága, és ebben neki van egy hosszú imádsága, és így imádkozik. Ha majd, tehát ha valaki meg akarja keresni, Egy Királyok 8:46, ha majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjére, messzire vagy közelre. Ugye Dániel most pont ezt éli, hogy vétkeztek az Úr ellen, és ezért Isten kiszolgáltatta őket, és messzire hurcolták őket, de aztán szívből megtérnek azon a földön, ahová fogságba vitték őket, ha megtérnek és így könyörögnek hozzád azoknak a földjén, akik fogságba vitték őket, vétkeztünk, bűnkövettünk el, gonoszul cselekedtünk, ha tehát teljes szívükből és teljes lelkükből megtérnek hozzád ellenségeik földjén, akik fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád, országuk felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, a város felé, amelyet kiválasztottál, és a ház felé, amelyet neved tiszteletére építettem, te hallgasd meg imádságukat és könyörgésüket lakóhelyedről, a mennyből, és pártold ügyüket. Tehát úgy látszik, hogy Dániel, hát egyrészt elég jól ismerte a múltat, az ő népének a múltát, és tudta Salamonnak ezt az imádságát, ami egyfajta Úrtól való kijelentés is volt, és ő ebben ennek engedelmeskedve, az Istennek bízva gyakorolta az ő imádságát. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ő engedelmesen és bizalommal imádkozott. Ott volt Istennek az igéjébe, hogy ha majd fogságba kerülsz, és megtérsz, és a Jeruzsálem felé imádkozol, akkor Isten meg fog téged segíteni. Ott volt benne az a erős hit, hogy igen, Uram, ezt én ezért teszem. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy miért is csináljuk a dolgokat. Erről is már sokszor beszélgettünk, talán emlékeztek, megkérdeztem, hogy jó tudni, hogy például miért merítkezünk be, miért járunk Isten tiszteletre, miért csináljuk ezt, miért csináljuk azt. Dániel úgy imádkozott, hogy ő tudta, hogy miért csinálja azt. És neki hiába mondta volna bárki, hogy ezt ne csináld így, vagy ne csináld úgy, ő neki volt egy mély meggyőződése, az Istennek való bizalomból fakadt ez. És így gyakorolt az imádságot. Tehát ne úgy imádkozzunk, hogy hát imádkozni kell, meg úgyis most februárban, vagy januárban ez volt a hónapig értkor imádkozok, vagy mit fognak szólni a többiek, ha nem imádkozok, meg nem is értem, hogy miért imádkozok, de hát kell, hanem ő úgy imádkozott, hogy egy mély meggyőződése volt, hogy az imádságának van következménye. Még akkor is, hogyha ez egyébként azért olyan nagyon nem látszott mindig, mert azért Dániel elég hosszú időt volt ott, és teltek a napok, és tulajdonképpen nagy dolgok nem történtek, de ő kitartott ebbe. Hogy te hogyan imádkozol? Mi a te imádságodnak a motivációja, hogyha belenézel a szíved mélyébe? Hogy egyszerűen azért, mert kell, vagy esetleg egyfajta babonás félelem, hogyha nem imádkozok, akkor biztos Isten megharagszik majd rám. Tehát mi motivál téged az imádságba? Vagy az motivált téged az imádságba, vagy Isten megígérte, hogy ha zörget, akkor azt ő meghallja, és ő fog válaszolni, és megadja a kéréseket. Tehát Dánielnek volt egy ilyen szokása, hogy ő egy engedelmes bizalomból imádkozott. Ez volt az ő imádságának az oka. És aztán még egy dolgot szeretnék mondani, most a negyediknél tartunk, hogy ő hogyan imádkozott. Azt én úgy fordítottam magamnak, hogy akadályokat legyőzve. Tehát előtte semmilyen akadály nem lehetett, hogy ő imádkozhasson. Hát nálunk itt a európai 21. században egy kis álmosság, az már akadály végül is, mert akkor már nem tudunk imádkozni, belealszunk, aztán majd holnap. Meg aztán sorolhatnék még sok mindent, hogy milyen akadály, már sietni kell a kajával, úgyhogy most csak egy gyorsat imádkozunk, meg stb. És nézzétek meg, hogy Dánielnél, hát azért ott egy elég hatalmas akadály volt, konkrétan az életével játszott, hogyha ő imádkozott, és ő azt mondta, hogy őt ez nem akadályozhatja meg az imádságba. És ez is az ő imádkozó módja, ezek mind ilyen egyszerűek, nem olyan különlegesek ezeknek. Az ereje nem abban van, hogy valami olyat olvasunk az igében, hogy hát ezt mi nem hallottuk, ez de jó, akkor most majd így fog csinálni, hanem ezek ilyen egyszerű dolgok, hogy rendszeresen, nem titokban, engedelmesen és az akadályokat legyőzve, de ő ezt mégis kitartóan tudta gyakorolni, és ez volt az ő imádságának az ereje, ez volt az ő imádságának a lényege. Tovább folytatva, azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amit Istenéhez könyörgött és esetezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva: ó király, nem írtad-e alá ezt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt: de igen, így van a médek és perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Akkor ők ezt mondták a királynak: a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielem. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt, de azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: tudnod kell, ó király, a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendelettel a végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Ebből csak az látszik egyébként, hogy a király az megismerte Dánielnek az Istenét. Ez egy pogány király, aki pontosan tudta, hogy milyen Dánielnek az Istene, mint hogy volt egy ismerősöm, akinél úgy ment, hogyha mentek a cégnél kiküldetésre, akkor amikor valaki ment, mindig vele akart menni, mert mondta, hogy figyelj, te, neked van egy Istened, ha veled menjünk, akkor nem lesz baleset. És ez a 21. században egy komoly cégnél egy mérnök ember így gondolkozott, hogy ő azért a XY-n akar menni, mert az biztonságosabb. Tehát azért ez nem semmi, hogy valaki látta, hogy hopp, ennek az embernek van egy istene. Vagy amikor azt hiszem Árpád mesélte még, hogy most nem tudom, hogy nagypapája vagy valamelyik rokona, hogy amikor ott voltak a lövészárokba, akkor mindenki oda gyűlt mellé, ott olvasták a Bibliát, mert tudta, hogy ide nem fog esni bomba, mert ezt az embert az Isten védi. És ez hogyan volt? Szerintem a király látta Dánielnek ezt a kitartó Isten szeretetét és Isten követését. És ebből fakadt az, hogy azt mondta, ez volt az ő hitvallása, hogy a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a velem szájra tették, a király pedig lepecsételt egy gyűrűjével, valamint főrangú emberének a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez, amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Erről eszembe jut a Márk evangéliumában, annak a századosnak az imája, hogy segíts Uram, és hiszek Uram, segíts rajtam, és segíts az én hitetlenségemen, azt mondta. Tehát, hogy ez a király úgy, hogy hát hitte is, meg nem is. Tehát az elég durva volt, hogy az oroszlánok nem tépik Dániel, de azért oda ment, csak megszólította. Dániel így felelt a királynak: király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlanak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből, ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe, még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmába lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék! Elrendelem, hogy birodalma minden tartományába rettegve féljék Dániel istenét, ő az élő Isten, aki megmarad mind örökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz az égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt, és a Perzsa Círus uralkodása alatt. Én két következményt írtam föl magamnak, ami Dánielnek az imádságából, az ima életéből, az Istenhez való ragaszkodásából fakad. Az egyik, hogy Isten akarata teljesült. Tehát Isten akarata teljesült. Itt ugye ebben a birodalomban megismerték, vagy legalábbis hirdették az Istennek a nagyságát, megismerhették az emberek az Istent. Mi az imádságunkban azért titkon bízunk abban, hogy a mi akaratunk teljesedjen, nem? Legalábbis, hogyha őszinték vagyunk, akkor nem mindig tudjuk megkülönböztetni Isten és a mi akaratunkat. Sokszor reménykedünk, hogy talán az Isten, amit én akarok, az biztos az Isten akarata is, meg az imádságunk is erre van kihegyezve, de ezt a Biblia sehol nem támasztja alá, hogy az imádságnak az lenne a következménye, hogy a te akaratod fog bekövetkezni. Azt is mondja ugye Isten igéje, hogy tehát úgy, ha mi Istenhez megyünk és imádkozunk, akkor tulajdonképpen a lélek által azokat a dolgokat fogjuk kérni, amit Isten akar. Tehát az egyik komoly következmény az, hogy Isten akarata teljesül. Ez azért fontos számunkra, hogy egyrészt ne ringassuk magunkat tévhitekben, és ne úgy éljük az életünket, hogy kértünk valamit, és aztán ez sokszor már megtörtént a világtörténelemben, hogy aztán csalódtunk, mert hát Isten nem adta meg azt a dolgot. De amiben biztosak lehetünk, hogy az Isten akarata teljesülni fog, és amikor az imádságban vagyunk, akkor hogyha nem egy magunk életét fényezni akaró, vagy a mi akaratunkat megvalósítani akaró módon vagyunk ott, hanem valóban azért vagyunk ott, hogy az Isten akaratát meglássuk, akkor Isten formálni fog bennünket, és mi is azt fogjuk akarni. De a lényeg, hogy az Isten akarata megvalósul. A másik dolog itt ebben a példában, amit látunk, hogy Isten neve felmagasztaltatik. Isten neve felmagasztaltatik, amikor te imádkozol. Amikor az Istennek szánod ezt az időt, akkor az Isten neve valami módon felmagasztaltatik. Ez mindenképpen a következménye az imádságnak. Ez nem rólunk szól, hanem az Istenről szól. De gondolj bele, hogy milyen fantasztikus dologban vehetsz részt az imádságod által, hogy az Isten akarata megvalósul, és az Isten neve felmagasztaltatik. Sokszor ilyen földi, egyszerűbb dolgokban is az ember még átéli ezt a valóva tartozást, és milyen erőt ad például, amikor, nem is tudom, hogy van pontosan, van az ország kenyere, és akkor ugye abba bele lehet adni lisztet, meg stb., és akkor mégis ki beadta a lisztet, akkor az úgy érzi, hogy fú, na, történt valami, az én lisztem is ott van benne abba a kenyérbe, de aztán a kutya nem tudja, hogy kicsoda ő, meg hogy hol van, de mégis boldog tőle. Tehát, hogy néha ilyen apró dolgokban megtaláljuk az örömünket, de itt, amikor az imádkozunk, akkor a mi imádságunk egy rész abból, hogy az Isten akarata megvalósul, és te ebben vagy benne. Persze, ehhez tudni kell, tehát ha ebben a világban élünk pusztán, és úgy gondoljuk, hogy az számít, ami itt történik, és ami látható, és amit az emberek elfogadnak, akkor ez nem sokat ér. De ha Isten országában élsz, akkor tudod, hogy a te imádságodban, az imádságod által az történik, hogy Isten akarata megvalósul, és Isten dicsősége növekszik, az ő neve felmagasztaltatik. Lapozok a 9. részre, folytatódik Dánielnek a története, és a 9.1-től olvasom. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a Káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelni a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve zsákruhában és hamuban. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Dánielnek az imádsága, úgy mondhatnám, hogy ő közösséghez tartozóként imádkozott. Ez volt rá jellemző, ez az 5. dolog, ami jellemző rá, hogy ő nem egy egyéni harcos volt, ha úgy tetszik. Ő nem a saját életért küzdött csupán, hiszen az ő élete az egészen jól alakult. Azt is olvassuk, hogy ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt, és a Perzsa Círus uralkodása alatt. Tehát kvázi ő már végül is csinált egy-két nagy dolgot, és élhetett volna boldogan, amíg meg nem hal. De Dániel, azt látjuk, hogy ő tartozott egy közösséghez, a zsidó közösséghez, és ő neki az imádsága, amikor ő megszólalt, akkor tulajdonképpen ennek a közösségnek az imádsága is volt. És bár nem tudjuk egész biztos, hogy Dániel is vétkezett többször az Úr ellen, de mégis amikor ezt olvastuk, hogy vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataitól és törvényeitől, akkor azért, ha ránézünk az akkori zsidóságra, akkor látjuk, hogy ennek nem Dániel volt az élén ezeknek a kihágásoknak, de ő mégis azt mondta, hogy magáévá teszi ezt, és együtt imádkozik, mint amikor egy közösségben történik valami nehézség, és akkor két út előtt áll a közösség, ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát ezt nem mi csináltuk, és tulajdonképpen haragszanak mindazokra, akik ezt tették, és egyfajta feszültség van, vagy pedig azt mondják, azok, akik a legkevésbé csinálták a bajt, hogy gyertek, menjünk oda az Úr elé, és kérjünk bocsánatot. És ez egyébként minden közösségre, egy házaspáros közösségre is igaz. És egy házaspárnál is ez adja meg a továbbmenetet, mert hogyha azt keresik a párok, hogy ki hibázott és kinek kell itt valamit tenni, akkor már régen esélytelen a dolog. Ugyanez vonatkozhat egy családra, ugyanez vonatkozhat egy gyülekezetre, vagy egy országra, hogyha nem közösségként állunk oda az Úr elé, és nem, és félretesszük ezt, hogy a mi sérelmeinket, és úgy megyünk oda Istenhez, akkor ez Isten előtt egy különleges érték, ugyanis Isten ebben adott egy hatalmas példát nekünk, hiszen az egész megváltás így történt. Krisztus nem hibázott semmit, és ő itt se volt, mondhatjuk, hogy ugye mind amikor szoktuk élni, hát én ott se voltam, tehát én aztán végképp ugye ebben nem vagyok hibás, de ő eljött azért, hogy segítsen. És Isten ezt várja el tőlünk. És azt gondolom, hogy mindig fájdalmasan szomorú lehet, amikor ránk néz, amikor ennek az ellenkezőit csináljuk, és egymásra mutogatunk. Dániel egyébként, ha belegondolunk, hogy miket veszíthetett elő az élete elején, haragudhatott is az ő népére. De Dánielnek az életében ezt nem látjátok, hanem őneki azt látjátok az életében, hogy az ő imádsága az egy közösségi ima volt, akkor is, amikor ő egyedül imádkozott, és akkor is, amikor az ő népért imádkozott. És aztán egy picit lapozva ennek a bűnbánó imádságnak a végén, amit javaslok, hogy olvassátok el, a 19. rész, a versig tart a 9. részben, a 20. verstől folytatom. Még beszéltem, mondja Dániel, imádkoztam vallást téve vétkemről és népemnek, Izraelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az Úrhoz, Istenem szent hegyéért, még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak. Ez a következő, ugye két következményt mondtam, az egyik, hogy Isten akarata meg lesz, a másik, hogy Isten dicsősége növekszik. Harmadik dolog, hogy azt látjuk, hogy amikor imádkozunk, akkor Isten megértésre tanít bennünket. Amikor leülünk, mint ember, és gondolkozunk, akkor általában nem szokott sikerülni megérteni a dolgokat. Erre a 73-as Zsoltár a legjobb példa, amikor Ászáf azt mondta, hogy ő látja, hogy minden hazug ember jobban él, mint ő ezt nem érti. Most akkor ez hogy van? Hát ő szereti az Istent, a többiek meg ócsárolják, és azt mondja, hogy elmentem, leültem, megpróbáltam megérteni, és mit mondott? Nem sikerült megérteni. És aztán elment Isten szent hegyére, ott meg sikerült. És ez azt jelenti, hogy az imádságnak egy következménye, hogyha te imádkozol, az Úr előtt vagy, akkor Isten megértésre tanít. Akkor megérted a dolgokat. Megérted azokat a dolgokat, amiket emberi logikával, emberi szívvel nem érthetsz meg. Mert nem tudod befogadni. De amikor imádkoztál, akkor meg tudod érteni. Azt mondja itt neki Gábriel, hogy azért jöttem, hogy megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el. Ez a következő következménye Dániel imádságának, hogy Dániel elkezdett könyörögni, oda ment az Istenhez, és a mennyben kijelentés hangzott el. Történt valami a mennyben. Ugye ezzel az a bajunk, hogy ezt nem látjuk. Az a bajunk, hogy vágynánk arra, hogy imádkozunk, és akkor itt történik valami. Hogy itt a földön lássuk, hogy azonnal történt valami. De azt mondja itt Isten igéje, hogy figyelj, ha te elkezdesz imádkozni, tiszta szívvel és Istenhez ragaszkodva, akkor a mennyben történni fog valami, egészen biztos. Valami változás történni fog. Azt mondja itt Gábriel, tehát, hogy amikor imádkozni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, És én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt, értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt. És a még fontosabb dolog, hogy ezt, ami ott történik, ezt Isten el is fogja neked mondani. Tehát meg fogsz érteni valamit. Tehát Istennek az üzenetét fogod megkapni. De ehhez nem elegendő az a fajta imádság, hogy mondjuk a bejárati ajtó előtt, hogy Isten, nehéz napom lesz, most segíts. Amen. Spentél. Így nem fog tudni meghallgatni, mert lehet, hogy Isten mondott is neked valamit, de te már a villamoson ülsz, vagy a buszon zakatolsz a munkahelyed felé. Tehát úgy néz ki, amikor időt szánsz az Úrral kapcsolat, és nem, azt gondolom, hogy nem kell több időt szánni nagyságrendileg, mint más kapcsolatokra. Gondoljátok végig a kapcsolataitokat, hogy mennyit beszéltek egymással, barátokkal, főnökkel, stb. És mennyit beszélünk az Istennel. Az Isten ugye annyira fontos, hogy őt nem tudjuk, tehát őt nem lehet ilyen szituációkban megszólítani, őt nagyon komoly idő kell, csak arra meg sosincs időnk. És ezért elmaradnak ezek a dolgok. Tehát Dániel imádságának a következménye, hogy megértésre tanítja őt az Úr, bölcsé teszi az imádságban. Amikor ő elkezd imádkozni, akkor a mennyben történik valami, és Isten pedig kijelentést is ad számára. Nem tudom, hányan tapasztaltátok ezt, amikor odaszántátok Istennek a gondolataitokat, és Isten valamilyen üzenetet juttatott el számotokra. Én nagyon szeretem azokat az időket, amikor mondjuk egy egész napot az Úrral vagyunk, és most a múlt héten nem voltam itt közöttetek, mert Kőszegen voltunk, és a Kőszeg gyülekezetnek volt egy ilyen egész napos alkalma, és reggel délelőtt 10-től este 7-ig együtt voltunk, beszélgettünk, dicsértük az Urat, imádkozni voltunk, imasétán voltunk, és csodálatos volt látni mindazt, amit az Isten mondott nekünk. De ez oda kellett szánnunk azt a napot. És én azt tapasztalom, hogyha odaszánjátok az életeteket az Istennek, és azt mondjátok, hogy most nem akarunk koncentrálni erre a jelenlevő dolgokra, akkor Isten mindig szól. És az utolsó történet, az pedig a tizedik fejezetben van. Círus, perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek, ott úgy hívták őt. Igaz ez a kijelentés, amely nagy hadakozásról szól, ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Tehát Dániel ott egy ilyen 3 hetes ima időszakot határozott meg. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem és láttam egy gyolcsúhába öltözött férfit, akinek színaranyő volt a derekám. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fákják. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor a hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és felsegített térdemre és tenyereimre. Ezt mondta nekem, Dániel, te kedves férfiú, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet, amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavad miatt jöttem. 2 dolog van még, amit szeretnék itt kiemelni, hogy Dániel hogyan imádkozott. Azt olvassuk, hogy rászántad magad a dolgok megértésére. Úgy is mondhatnám, hogy odaszántad magadat. Ez nehéz fogalom, mert szoktunk beszélni odaszánásról, de megfoghatatlan. Ez mindig a ez mindig a hétköznapokban dől el, mindig ott dől el, hogy te neked mit jelent az. De úgy néz ki, hogy Dániel úgy imádkozott, hogy odaszánta az életét az imádságra. Például itt van ez a 3 hét, amikor azt mondta, hogy na, most lesz egy, tartok egy ilyen bőjt és ima időszakot, és odaszánom magamat az Istennek azért, hogy megértsem az ő akaratát. Ezek nem ilyen dolgok, amiket elő lehet írni, hogy bőjti időszak, stb. Ezeket nem lehet parancsra tenni, de az életedben fontos, hogy legyenek időszakok, amikor azt mondod, hogy odaszánom magamat. És ezek lehetnek egy-egy nap, amikor valamiben odaszánod magad, arra fél órára, és lehet az egész életedben egy hosszabb időszak. Nem tudom, mikor volt ilyen az életedben utoljára, amikor azt mondtad, hogy hú, most jó lenne, kicsit elveszítettem az irányt, most azt se tudom, honnan jövök, hova megyek, jó lenne egy kicsit most megállni Isten előtt, és egy szünetet tartani. És azt mondani, hogy Uram, most szeretném egy hónapot most odaszánni neked. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozom, nem csinálok dolgokat, csak próbáld az életedet egy kicsit úgy alakítani, hogy a legfontosabbakat megcsinálod, de az Istennek szánod az életedet. Dániel így imádkozott. És mond még valamit itt az angyal, azt mondja, megalázkodva Istened előtt. Megalázkodva Istened előtt. Alázattal. Persze ez is egy nehéz szó, mert annyit használjuk, hogy ugye megalázkodunk Isten előtt, meg alázattal, de mit is jelent ez megalázkodni Isten előtt? Mert lehet külsőségeket tenni, ami hogyha kifejezi, mi benne van, akkor jó, de önmagában nem segít, hogy letértelek az Isten előtt. Megalázkodni Isten előtt legfőképpen azt gondolom azt jelenti, hogy föladok minden haragot, minden méltatlankodást, minden vádat vagy értetlenkedést a sorsommal kapcsolatban. És nem úgy megyek oda az Istenhez, hogy Isten, te tartozol nekem, mert hát azért ezek a dolgok történtek velem, és ez így nem volt igazságos. Ha így megyek oda, akkor nem alázkodtam meg az Isten előtt. Letérdelhetek, meg mondhatom a nagy szövegeket, de nem történt meg. Ez a szívedben tud megtörténni, hogy elfogadod. És azt mondod, hogy Istenem, köszönöm az életemet, köszönöm, hogy élhetek, köszönöm, hogy itt lehetek, és elfogadok mindent, ami tőled jön, és úgy vagyok most itt, hogy nem akarok visszanézni a múltra, és pláne nem akarok rád haragudni, mert viccesen is hangzik, tudjátok, meséltem, hogy Fanándor megharagudott a csendes óceánra, és ezen nevetünk, amikor ezt látjuk a Facebookon, de legalább ilyen nevetséges, de lehet, hogy ezerszer nevetségesebb, amikor te haragszol az Istenre. Mert ki vagy te? És azt mondja itt az angyal, hogy figyelj, Dániel, amikor odaszántad magadat az Istennek, és megalázkodtál az Isten előtt, akkor azonnal elindultam. Azonnal meghallotta a te szavadat az Isten. Tehát hogyan is imádkozik Dániel? Először is rendszeresen, nem titokban imádkozik, engedelmesen bízva az Istenben, az akadályokat legyőzve imádkozik, nincs előtte semmilyen akadály, még az élete ára sem akadály. Azért közösségként imádkozik, tehát nem egymaga életéért küzd, hanem egy egész közösségben van, odaszánva és megalázkodva. Ha elolvassátok Dániel könyvét, ezt találjátok. Ha tetszik, ha nem tetszik, és ezt szeretném mondani, hogy gondolkozzatok el, amikor ugye azt szeretnénk, hogy megújuljunk az imádságba, hogy mi kéne változtatni, hogyan tudnánk ebben a dologban változni. És még szeretnék két dolgot, mert a következmények kapcsán még kettő hiányzik. Az egyik, ami itt következik, azt mondja, a perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, így itt most itt szellemi dolgokról van szó, tehát itt nem biztos, hogy arra kell gondolnunk, hogy az angyal konkrétan a perzsa birodalom vezérével, hanem talán azzal a szellemiségnek a szellemiséggel, vagy azokkal a szellemekkel, vagy démonokkal harcolhatott, nem tudjuk pontosan, hogy van, akik a perzsa birodalomnak az élén álltak. Azt mondja, tehát a perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikáél, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomba, de most megjöttem és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. A 21 nap az hány hét? 3 hét. Hány hétig szánta oda magát Dániel a 3 hétig? Hát valami összefüggés csak van. Most egy futball hasonlattal mondanám, ezt mi nem tudjuk megérteni, hogy hogyan veszünk részt a szellemi küzdelembe, de egy kicsit olyannak érzem, mint amikor, ugye tudjuk, hogy amikor otthon játszik egy csapat, akkor ugyanaz a csapat, aki ugyanúgy tud focizni, meg az ellenfél, aki szintén ugyanúgy tud, mégis könnyebben nyer, mint amikor idegenbe játszik. Hogy miért van ez? Hát mert ott ülnek emberkék, és hogyha ha Németország vagyunk, akkor 80 ezer ember ordítva hajtja a csapatot. És valahogy ezt a példát tudnám mondani, hogy ez a látható világban történik, ezt értjük, hogy miért van, bár mégse értjük, mert őszintén szóval én nem értem, hogy miért nem tudnak ugyanúgy focizni, ha egyszer úgy tudnak, de mégis másrészt meg értem, hogy valahogy a lelket megerősíti, és ugyanígy van az imádságban, hogy te, amikor imádkozol, akkor részt veszel a szellemi küzdelemben. És valahol ez ott a szellemi síkban történtek harcok, és a Dániel meg, amikor ő böjtölve, megalázkodva ott volt, ő nem látott ebből semmit, ő csak csinálta hitből ezt a dolgot, és mégis részt vett a szellemi harcban. Ez is egy következménye az imádságnak. És az utolsó következmény pedig itt van leírva, miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam, ekkor az az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat, én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De hogyan is merne, Uram, a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem, és ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, amit itt Dániel könyvében látok, amikor ő az imádságban tényleg találkozott az Istennel valami módon, hogy Isten átformálta őt. Dániel mássá lett. Amikor van egy Isten tapasztalatod, bármi lehet az, emlékszem most, hirtelen eszembe jutott, amikor Gergő készült a bemerítkezésre, és ott küszködött magába, és jöttünk haza, és akkor egyszer csak megálltunk az útszélén egy eső után, és ott volt egy csodálatos szivárvány. Emlékszel, Gergő? És akkor az Isten üzenete volt, és az megerősített bennünket, és Gergőt is. Az egy fantasztikus dolog volt. És sorolhatnám azokat a dolgokat, amikor az Istenre figyelve, egy találkozás az Istennel, ami fájdalommal is járhat, mert azt mondja Dániel, hogy fájdalmat érzett, de utána más ember lett, mint amikor Jákob találkozott a révnél, és akkor az Istennel birkózott, ugye ez is vicces kimondani, és utána a csípőcsontját megérintette, és mássá lett Jákob. És az imádságnak talán ez a legerőteljesebb következménye, hogy átformál téged, mássá leszel. De nem azok az imádságok, amikor mész a villamoson, és ja Istenem, most segíts, és aztán már mész tovább, hanem amikor odaszállod az életedet, és megalázkodsz az Isten előtt. Mik is tehát az imádságnak a következményei Dániel könyvébe? Először is Isten akarata teljesül. Aztán Isten neve felmagasztaltatik. Aztán Isten megértésre tanít, olyan dolgokat megérthetsz, amiket egyébként nem értenél. Amikor imádkozol, kijelentés hangzik a mennyben. Amikor imádkozol, utána Isten üzenetet küld neked. Aztán az imádságban részt veszel a szellemi küzdelemben, és az imádság átformál téged. Ezekben egyikben sincs benne az, hogy amit te kérsz, azt Isten, mint egy automata megadja neked. Mert sokszor erre vágyunk. Ha ez a vágy van benned, mint imádság, akkor nem érdemes imádkozni. Akkor ne használd erre az idődet, mert nem ez az imádság. Az imádság ennél sokkal több, de ha Dániel könyvét elolvasod, akkor látod, hogy milyen fantasztikus dolgok vannak benne, és mennyire csodálatos. Ezt szerettem volna megosztani most veletek. Csináltam egy pici kis könyvjelzőt, amire ezt a hét hogyant és hét eredményt fölírtam. mindenki beleteheti a Bibliájába, meg segít egy picit átgondolni, de bátorítalak benneteket, hogy olvassátok el Dániel könyvét, mert fogja minteni az üzenetet. Most pedig imádkozni fogunk, és amíg itt ezt kiosztjátok, addig én beindítom a gépemet. A mai nap az egyrészt a baptisták világnapja. Ilyenkor a világszövetség örül, hogyha egy kicsit így a világon élő baptista emberekért, meg a közösségért imádkozunk. Itt mondanám úgy, hogy nyilván nem gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk az egyedül üdvözítő egyház, de mégis vagyunk egy közösség, ahol ha bárhova mentek a világon, akkor azt a fajta hitgyakorlatot, azt az Istenhez való ragaszkodást fogjátok találni a baptista közösségben. Másrészt a mai nap a Magyar Baptisták Világszövetségének is a napja, ugye akik távol kerültek a hazától, és mindenfelé vannak magyarok, tartják a magyarságukat is, de baptisták is, ők is szoktak ezen a napon imádkozni. De ami most nekünk talán a legszemélyesebb, az pedig az, hogy a Dunántúl misszió napja is ez, tehát a mi Dunántúli egyházkerületünknek a napja. Ezért is van az, hogy a gyűjtést ilyenkor minden dunántúli baptista gyülekezet arra adja, hogy a dunántúli közös misszióban tudjunk előre haladni. Itt ezen a képen látjátok a dunántúli baptista gyülekezeteket. A fehérek azok plántálások, azok még nem gyülekezetek. A feketék azok a 10 000-nél nagyobb városok, ahol nincs még baptista gyülekezet, és akkor a többi az meg a körnek a nagyságától függően különböző nagyságú gyülekezeteket jelent. Ezt csak azért mutatom meg, hogy így el tudjuk helyezni, hogy a Dunántúlon hogy is van a baptista misszió. Ezt csak szeretném mondani, hogy a rendszerváltás után indult meg azért nagyon komolyan itt a Dunántúlon, mert előtte jóval kevesebb gyülekezet volt. Például itt az Északnyugaton a Moson-Magyaróvár, Sopron, Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Pápa, Tapolca, Keszthely, Körmend, Sárvár, itt tulajdonképpen nem volt baptista misszió, tehát ezen a részen szinte egyedül Győr volt az, ahol volt gyülekezet, és aztán mégis elindultak ezek a missziók. Tehát most, amikor fogunk majd imádkozni, akkor egyrészt ezekért a gyülekezetekért imádkozunk, másrészt pedig a közös céljainkért. Szeretnék még egy-két ima témát mutatni. A kiemelt ima témák, ezen túl egyébként minden gyülekezet leadott két ima kérést, amik itt vannak, ezeket majd mindenki hazavihet belőle egyet, de majd amikor most elindul egy ima és bőjt időszak, akkor fogunk imádkozni most a következő hónapban egymásért, ezt majd fogjuk majd segíteni, hogy hogyan tegyük, a mi gyülekezetünk is vállalt egy hetet, akkor fogunk tudni imádkozni, de most ki is kinyomtattam, így szétvágtam, úgyhogy mindenki vihet egyet, és esetleg azért az egy gyülekezetért imádkozzon. Minden gyülekezettől kértünk egy missziós célt, meg egy úgymond belső célt, hogy a gyülekezet hogyan erősödjön meg, de a főbb kiemelt közös ima témáink, egyrészt, hogy kerületi közösségünk jövője, meg vezetőink, tehát úgy egyáltalán az egész dunántúli kerületért és a vezetőkért, aztán fiatal új vezetőkért, presbiterekért. Szeretnénk a következő 4 évben új vezetők is lennének, mert megnéztük, hogy például a 2 40 évnél fiatalabb presbiter van egész Dunántúlon, és ezt úgy gondoljuk, hogy ez így nem jó, mert ha hagyjuk ezt a folyamatot, akkor 10 év múlva már csak 2 50 évnél fiatalabb lesz, és akkor tovább nem mondom, hanem jó lenne, ha fiatal vezetők is beállhatnának. Missziós pásztorokért szeretnénk, hogyha lennének olyan pásztorok a Dunántúlon, akik egy-egy nagy gyülekezetben az ottani pásztor mellett dolgoznak, de segítenek kisebb gyülekezetekben, plántálásokban. Intézményeinkért, óvodák, iskolák, idős otthonok, stb. A dunántúli gyerektáborért, amiben ugye a mi gyülekezetünknek nagyon nagy része van, a családsegítő szolgálatért, amit építünk, hogy minél több házasság és kapcsolat megerősödhessen, és a gyülekezet bántásokért. Most itt együtt ezekért a témákért szeretném, hogyha imádkoznánk, és úgy fogjuk ezt tenni, hogy hát kérlek benneteket, hogy ilyen 3-4 fős csoportokat alkossatok, ezt kivetítve itt fogom hagyni, és egy-egy témáért mindenki imádkozzon ebben a csoportban. Azzal a tudattal, hogy a mi imádságunk, ahogy Dánielnek az imádsága is, az meghaladszik a mennybe. Lehet, hogy nem fogjuk most látni, amikor imádkozunk a Dunántúli gyerektáborért, hogy mi történik, de az biztos, hogy a részt veszünk abban a szellemi harcban, ami azért a táborért van. Biztos, hogy a mennyben történik valami, biztos, hogy Isten küld üzenetet. Ezzel a meggyőződéssel tegyük most ezt. És itt lesz majd, itt vannak ezek a kis szétvágott papírok, ezeket ide fogom tenni az úrvacsora asztalra, és aki szeretne, az majd Isten tisztelet végén, vagy az úrvacsora előtt, vagy bármikor ebből elvehet egyet, és akkor ő ezért a gyülekezetét, közösségért tud majd imádkozni.